Kedves hallgatom! A 38. Zsoltár címe a következő. Dávid Zsoltára, emlékeztetőül. Ezt a bűnbánati zsoltárok közé szokták sorolni. Ebben Dávid megvallja bűnét és a testi betegség kérdésével foglalkozik. Dávid nagyon beteg. Teste egyre gyengül. Nincs följegyzés erről a betegségről, de már láttuk korábban, hogy hálát adott Istennek gyógyulásáért. Uram, ne fedj meg felindulásodban, ne ostoroz lángoló haragodban. 38. Zsoltár, második vers. Dávid mély elkeseredésében imádkozik, hogy Isten ne ítélje meg őt haragjában. Mert nyilaid belém hatoltak, és rám nehezedett kezed. 38. Zsoltár, harmadik vers. Ez igazi meggyőződés. Nincs épp hely testemen sújtó haragod miatt. Nincs sértetlen csontom vétkem miatt. 38. Zsoltár, negyedik vers. Dávid fizikai betegsége a bűn következménye. Mert bűneim összecsaptak fejem fölött, súlyos teherként nehezednek rám. 38. Zsoltár, 5. vers. Barátom, nem tudjuk elviselni terheinket, és különösen nem tudjuk hordozni a bűn terhét. Át kell adnunk terhünket Istennek. Megbűzhöttek, elgennyesedtek sebeim oktalanságom miatt. Elcsüggettem, meggörnyedtem nagyon. Úgy járkálok egész nap, mint aki gyászol. Derekam égő fájdalommal van tele, nincs épp hely testemen, kimerültem, végképp összetörtem, szívem gyötrelmében kiáltozom. 38. Zsoltár, 6. verstől a 9. versig. A betegség az ostobaság következménye, amit követ a szellemi gyötrelem. Az első gyülekezetben, ahol szolgáltam, volt egy orvos. Egy napon behívott az irodájába, és megmutatta nekem ezt a zsoltárt. Így szólt. Sok ember azt hiszi, hogy Dávid vérbetegségben szenvedett. Azt mondták az orvosi egyetemen, de én nem értek ezzel egyet. Megkérdezte tőlem, hogy mit gondolok. Azt mondtam neki, hogy én sem fogadom el ezt a diagnózist. E zsoltár prófétai szempontját tekintve, egyesek úgy értelmezték, hogy Krisztus állapotának leírása a kereszten, hogy amikor Krisztus hordozta bűneinket, akkor hordozta betegségeinket is, és saját testébe fogadta az emberiség minden betegségét. Ez nem lehet igaz, mert a betegség a bűn következménye, és ő benne nem volt bűn. Születését leírva Lukács evangéliuma első részének 35. verse ezt mondja. Az angyal így válaszolt neki. A Szentlélek száll reád, és a magasságos ereje árnyékoz be téged, ezért a születendőt is szentnek nevezik majd Isten fiának. Ő szent volt, nem hordozott bűnös természetet. Krisztus földi életéről az atya ezt mondta. Te vagy az én szeretett fiam, benned gyönyörködöm. Márk evangéliuma, első rész, 11. vers. Földi életének vége felé az Úr Jézus ezt mondta. Közületek ki tud rám bűn bizonyítani? János evangéliuma, 8. rész, 45. vers. Jézus szent, ártatlan, és a bűntől elkülönített volt. Nem lehetett volna az ártatlan bárány bűneinkért áldozattá, a beteg a bűnbetege lett volna. Krisztus szent volt, amikor fölment a keresztre. Az első 3 óra alatt, ahogy Krisztus a kereszten volt, az ember a leggonoszabb módon illette, de az utolsó 3 óra alatt Isten ráhelyezte bűnünket, az egész világ bűnét. Ennél a pontnál nagyon vigyáznunk kell. A világ bűnét vette magára Krisztus. Amikor azt mondják, hogy ő hordozta betegségeinket, az a bűn betegsége. Simon Péter kijelenti ezt a Péter első levele második részének 24. versében. Bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy miután meghaltunk a bűnöknek, az igazságnak éljünk. Az ő sebei által gyógyultatok meg. Miből gyógyultunk meg? Betegségeinkből? Nem. A bűnből gyógyultunk meg. Ő bűneinket hordozta a kereszten, és megoldotta értünk a bűn problémáját. Neki nem volt beteg a teste. A betegség a bűn következménye, és nem volt bűn az Úr Jézus Krisztusban. Félelmetes azt mondani, hogy Jézus Krisztus megbetegedett, amikor a kereszten függött. Akik már átmentünk betegségeken, azonosulhatunk Dáviddal e Zsoltár alapján. Helyes, hogy először a nagy orvoshoz visszük betegségeinket, és aztán megkeressük a legjobb orvost, akit csak elérhetünk. Legyünk nagyon gyakorlatiasak ezen a téren. Minden szaktudás és bölcsesség, amivel egy orvos rendelkezik, Istentől ered, akár elismeri, akár nem. A most következő 39. Zsoltár kijelenti nekünk törékenységünket, gyengeségünket és emberi kicsinységünket. Elénk tárja az emberi létezés hiába valóságát. Ezt a Zsoltárt használták sokszor temetésen, és helyén való, ha olyankor használják. Ezt egyesek a legszebb halotti beszédnek tekintik a Zsoltárok könyvében. Dean Pironi megjegyezte. A szent énekes sokáig elrejtette érzéseit, és jól lehet gondolatai háborogtak benne, nem mondta ki azokat. Nem tudta elviselni keblében az érzéketlen világ kegyetlen bámulatát. Félt attól, hogy elmondva háborúságait, talán olyan szavak hagyják el a nyelvét, amelyek a gonoszoknak lehetőséget adnak arra, hogy gonoszul szóljanak Isten ellen. Végre, aztán, amikor már többé nem tudta elnyomni érzelmeit, Istennek szól, nem embernek, mint aki érzi az élet problémájának reménytelenségét, kivéve, ha Isten fényében látja azt. Beszél erről a törékenységről és bűnösségről, gyengeségről és az emberiség kicsinségéről mély meggyőződéssel. Őszintén szólva, az emberi élet kétségtelenül a leghatalmasabb kudarc Isten világegyetemében. Az Istennel való kapcsolaton kívül, barátom, ez eléggé értelmetlen. Minden hiába valóság. Ezt kell mondanunk a nap alatt. Isten fia nélkül ez az élet egyáltalán semmit sem ér. Dávidnak ezt a Zsoltárát a karmesternek, Jedutunnak diktálta. Ki volt Jedutun? Talán ő szerezte e Zsoltár zenéjét. Ő volt egyike a három karvezetőnek vagy zenevezetőnek Izrael istentiszteletein. Aszáf és Hémán volt a másik két vezető. Dávid, Izrael énekeseinek kedveltje, csatlakozott hozzájuk a zene szolgálatában. Most figyeljük meg, hogy milyen gyönyörűek e Zsoltár szavai. Ezt határoztam, vigyázok szavaimra, hogy ne vétkezzem nyelvemmel, megzabolázom számat, ha gonosz ember kerül elém. 39. Zsoltár, második vers. Ez a Zsoltár olyan témáról beszél, amit Dávid nem szívesen említett volna a világiak előtt. Vigyázok szavaimra, hogy ne vétkezzem nyelvemmel. Néma voltam, szótalan, hallgattam, de ez nem volt jó. Fájdalmam kiújult. 39. Zsoltár, harmadik vers. De Dávid mondani akart valamit, és végül megnyitotta szívét Isten előtt. Szívem fölhevült bennem, míg sóhajtoztam, lángra lobbantam, nyelvemmel beszélni kezdtem. 39. Zsoltár, negyedik vers. Most beszél az Úrral. Add tudtomra, Uram, életem végét, meddig tart napjaim sora, hadd tudjam meg, milyen mulandó vagyok. 39. Zsoltár, ötödik vers. Dávid elismeri az ember gyengeségét, és megkérdezi, mi az élet célja? Mi ad értelmet az emberi létezésnek? Ez állandó kérdése a fiataloknak korunkban, és folyton előhozzák. A második világháború után jött a béke korszaka. Mindenki igyekezett egy kis házat, kocsit szerezni és jól étkezni. Gazdag társadalmat igyekeztünk kialakítani, és bezártuk szemünket minden más előtt, hogy elhárítsuk a felelősséget. Az élet nem úgy alakult, ahogy szerettük volna. Megterhelt minket a forgalom elviselhetetlensége. Életünk megtelt feszültséggel. A fiatal nemzedék tagjai, még a keresztény családokból származók is körülnéztek és megkérdezték. Vajon csak ennyi az egész élet? Mi az élet értelme? Ez volt Dávid kérdése. A keresztények úgy élhetnek ma, hogy nincs értelme az életnek. Ha keresztény szülő vagy, vajon olyan életet élsz, hogy gyermekeidet Krisztus Jézus felé irányítod? Vagy elfordítod őket mindattól, ami keresztény? Sokan kóborolnak a föld hátán, akik elhagyták otthonukat, bajba keveredtek, mert rossz példákat láttak maguk előtt. Sokan közülük jó otthonokból származnak, külső megjelenés szempontjából, de ezek a fiatalok figyelték szüleik életét, és ezt mondták, nincs értelme az életnek. Ez a Zsoltár nagyon is vonatkozik a mai társadalomra. Dávid így imádkozott. Add tudtomra, Uram, életem végét, meddig tart napjaim sora? Adj célt és értelmet életemnek. Íme arasznyivá tetted napjaimat, életem ideje semmiség előtted. Mint egy lehelet, annyit ér minden ember, aki él. Tela. 39. Zsoltár, 6. vers. Ez a vers a Szela szóval ér véget, ami azt jelenti, hogy állj meg, figyelj és hallgass. Gondold ezt át, barátom. Az ember földi életének rövidsége valamit mond nekünk. Az élet csak ennyi az embernek, a súlyos kudarc. Inkább lettem volna dinozaurusz vagy vörösfenyő, és itt éltem volna egy keveset, mert az ember életével összehasonlítva azok életét, csak egy lehelet az egész. Árnyékként jár kell itt az ember, bizony hiába vesződik, gyűjtöget, de nem tudja, ki fogja hasznát venni. 39. Zsoltár, 7. vers. William Thackeray, angol keresztény regényíró írt egy regényt, A hiúság vására címmel. Élveztem azt a könyvet. Ragyogó szatírája egy kis embercsoportnak, kliknek, akiknek megvolt a státuszszimbólumuk, lejátszották szerepeiket, elkövettek kicsiny bűnöket, és ez egy félelmetes bűn a mennyben. Éltek és meghaltak kicsinyen és vitatkozóan. Ez az élet. Árnyékként jár kell itt az ember, bizony hiába vesződik. Gyűjtöget, de nem tudja, ki fogja hasznát venni. Semmi nem változott. Gondolj azokra a keresztényekre, akik vagyon gyűjtenek idelent, és átadják istentelen leszármazottaiknak, vagy olyanokra hagyják, akik méltatlanok arra, hogy keresztényeknek nevezzék őket. Nagyon sok ilyen esetet látunk. A zsoltáros is látta ezt, és megkérdezte. Mi a célja mindennek? Így hát mit várhatok, Uram? Egyedül benned reménykedem. 39. Zsoltár, 8. vers. Dávid Istenhez fordult. Egyedül benned reménykedem. Barátom, ha nem fordulsz Istenhez, akkor nem találod meg az élet értelmét. Menj meg az ellenem vétőktől, ne engedd, hogy a bolondok gyalázzanak. 39. Zsoltár, 9. vers. Dávid jó példa akart lenni. Néma maradok, nem nyitom ki számat, hiszen te munkálkodsz. 39. Zsoltár, 10. vers. Nem akarta elmondani gondolatait a tömegnek, mert azok eléggé pesszimisták voltak. Vedd le rólam csapásodat, elpusztulok sújtó kezed alatt. 39. Zsoltár, 11. vers. Úgy érezte, hogy Isten fegyelmezi az életben, és ennek is célja van. Barátom, mennyire szükséges helyes szempontból látnunk az életet. A sír nem lehet annak célja. Por vagy, és porrá leszel, és ez nem a te lelkedről beszél. Az ember hosszú útra indul. Az örökké valóság van előtte. Milyen dicsőséges reménységgel nézhetünk a jövőbe. Hallgasd meg imádságomat, Uram! Figyelj segélykiáltásomra! Könnyeim láttán ne légy néma, mert jövevény vagyok nálad, dellér, mint minden ősöm. 39. Zsoltár, 13. vers. Zarándokok és idegenek vagyunk-e földön, de nem így gondolkodunk erről. Szeretnénk lehorgonyozni a föld egy kis sarkán, és azt gondolni, hogy az már a végállomás és állandóság. Szeretnénk a hamis biztonság takarójával betakarni magunkat. Hadd mondjam, a legjobb esetben is csak zarándokok és idegenek vagyunk a földön, és így kell élnünk életünket. Úton vagyunk, és egy várost keresünk, amelynek építője és alkotója Isten. Zsidókhoz írt levél, 11. rész, 10. vers. Bár csak reménykednénk ebben az időben. A zsoltáros ezt mondja Istennek, benned reménykedem. Ne nézz rám haraggal, hadd viduljak föl, mielőtt elmegyek, és nem leszek többé. 39. Zsoltár, 14. vers. Vagyis erősíts meg engem, hogy úgy éljek, hogy az életem segítségével az emberek gondoljanak az örökké valóságra. Tégy képessé arra, hogy életem miatt ne forduljanak el az emberek Istentől, hanem közelebb kerüljenek hozzá. Sokat hallunk ma a személyes bizonyságtételről, de mi van az életünk bizonyságtételével? Vajon az emberek Istenhez fordulnak azért, mert látják, hogyan élünk, vagy pedig elfordulnak Istentől? Bízom abban, hogy életünk közelebb segíti az embereket Istenhez. A 40. és 41. Zsoltárt mesiási zsoltároknak nevezzük, és ezzel zárjuk a Zsoltárok könyvének Genezis szakaszát. Ezeket azért nevezik mesiási zsoltároknak, mert gyakran idézik az Új Szövetségben, és ezáltal különösen fontossá válnak. Várva vártam az Urat, és ő lehajolt hozzám. Meghallotta kiáltásomat. 40. Zsoltár, 2. vers. Ez nagyon helyesen követi a 39. Zsoltárt. Mindezek a zsoltárok együvé tartoznak, vagyis folyamatosságot mutatnak. Vannak olyanok, akik szerint ez a zsoltár Dávid élményét írja le, amint menekült Absalon elől, és erre érdemes rámutatni. De ezt a zsoltárt idézik a zsidókhoz írt levélben a legkiemelkedőbb módon. Ebben a zsoltárban maga az Úr Jézus Krisztus ünnepel dicséretben és hálaadásban a feltámadásért, diadalt ül a mennybe menetelért. Ez valóban mesiási zsoltár. Bemutatja, hogy Krisztus halála egyáltalán nem vereséget jelöl. Az nagy győzelem volt. Amikor ezt mondja, várva vártam az Urat, és ő lehajolt hozzám, meghallotta kiáltásomat, akkor a keresztről hangzott kiáltására utal. Kiemelt a pusztulás verméből, a sárból és iszabból. Sziklára állította lábamat, biztossá tette lépteimet. 40. Zsoltár, 3. vers. Krisztus gyötrelme és halála hasonló a pusztulás verméhez, a sáros veremhez. Nem tudjuk fölfogni, hogy milyen szörnyű volt Krisztus halála a kereszten. Új éneket adott a számba, Istenünknek dicséretét. Sokan látják ezt, félik az Urat és bíznak benne. 40. Zsoltár, 4. vers. Ez a vers egy új éneket említ, és új énekről már olvastunk korábban is, ez a megváltás új éneke. Sokan látják ezt, félik az Urat és bíznak benne. Mit látnak az emberek? Meglátják az Úr Jézus Krisztus halálát és feltámadását. Boldog ember az, aki az Úrba veti bizodalmát, nem igazodik a kevélyekhez és az elvetemült hazugokhoz. 40. Zsoltár, 5. vers. Ami Urunk Jézus Krisztus az ember példája, aki bízik Istenben, aki nem tiszteli a gőgöset, és aki nem fordul az elvetemült hazugokhoz. Uram Istenem, sok csodás tervet vittél véghez értünk. Nincs hozzád fogható. Szeretném hirdetni és elmondani, de több annál, amit fel tudnék sorolni. 40. Zsoltár, 6. vers. Isten kinyilatkoztatta, hogy mit gondol rólunk, amikor elküldte fiát, hogy meghaljon értünk a kereszten. Imádkozzunk! Kegyelmes atyám, hálát adok neked azért a nagy áldozatért, amelyet az Úr Jézus Krisztus kereszt halála által hoztál értem. Add, hogy szüntelen áldjam neved ezért, és legyek engedelmes és hűséges gyermeked mind halálig. Ámen.